Kajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új katolikus óvodát adott át Soltész Miklós a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Arlón. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta: a keresztény hit, a Jézus Krisztusba vetett bizalom mindent megold. Megmutatja, hogy a sokszor ránk törő kilátástalanság ellenére van remény, és arra kérte a szülőket és az óvoda dolgozóit, hogy erre tanítsák meg a gyermekeket. Soltész Miklós megköszönte a fenntartó Egri főegyházmegyének, hogy hatalmas munkájuk mellett felvállaltak olyan szolgálatot, amely cigány és magyar családokban született gyermekek segítését célozza meg. Azt mondta: örül, hogy Jézus tanítását továbbadják, mert erre óriási szükség van. Megköszönte a szülőknek, hogy ebbe az intézménybe íratták be gyermekeiket. Hozzátette: az óvoda lelkileg és fizikailag is gazdagítja Arló községet, a közösséget. A Tiszapárt szerint az olajellátás kérdése nem fizikai jellegű, ezzel szemben a kormány álláspontja az, hogy az útvonalakat igenis biztosítani kell, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban, amelynek Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő, a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke is a vendége volt. Cepek Gábor kijelentette: ténykérdés az is, hogy honnan lehet olcsóbban beszerezni az energiát. Hangsúlyozta: Magyarország tartja magát ahhoz az eredeti állásponthoz, amely szerint a két cső több, mint egy, a keleti energia olcsóbb, mint a nyugati. A háború helyett békét javaslunk, a fegyverek helyett pedig az érvek vitáját. Brüsszel ezzel az állásponttal ellentétben dolgozik, mert a béke helyett a háború felé tolnak minket, és belekényszerítenének a drágább energia vásárlásába, mondta. A kormány számára a magyar emberek egészsége kiemelt prioritást élvez, ezért évről évre többet költ az egészségügyre, mondta a nemzetgazdasági miniszter az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben, ahol új diagnosztikai készülékeket adott át. Nagy Márton ismertette: az utóbbi 15 évben reálértéken több mint 45%-kal bővültek az egészségügyi kiadások. Hozzátette: a jövő évi költségvetés tervezetében az ágazat kiadásaira összesen 3919 milliárd forintot szán a kormány, 280 milliárd forinttal többet, mint idén. A miniszter hangsúlyozta: ez az összeg több mint háromszorosa annak, mint amennyit az utolsó baloldali kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat biztosított az egészségügyre. Kiemelte: a kormány célja továbbra is az, hogy megerősítse és tovább fejlessze a közfinanszírozott egészségügyi ellátást. Végül az időjárásról. A délnyugati nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma. A tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus! Október 31-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap!
Utolsó napja október hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, Uram, a Te társaságodban! E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok neked minden egyes kegyelemért, melyet tőled kaptam nap mint nap. Az erő, a béke, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért, és mindazokért a kegyelmekért, melyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek maradnak előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit Te nekem adtál, mindazért, ami engem ért, áldalak Téged, végtelenül jó Atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy egész örökké valóságon át. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Lin Yutang, kínai-amerikai író fogalmazta meg. Szerinte a bölcsesség lényege az, hogy a szükségtelennel ne foglalkozzunk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a farkasok ünneplik névnapjukat. A név régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. Isten éltesse sokáig minden kedves farkas nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban boldog Romzsa Tódor, püspök és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk, és hozzá is imádkozunk a mai napon. És megemlítem még azt is, hogy ma van a takarékossági világnap. Reggeli műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, a műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban pedig péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem a várható időjárásról.
Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a mai nap versét, amely Gárdonyi Géza Útrakészülés című költeménye lesz, melyet Kelemen Csaba színművész mond el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után pár perccel a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atya hangját idézzük fel, aki ezúttal Boldog Romzsa Tódor püspökről beszél nekünk.
Ezt követően a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval várom Önöket. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz. Legközelebb 8 óra után néhány perccel mondok, itt a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek.
Thank you. kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatóknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Losonczy István kardiológus főorvossal, a Borsod-Abói-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosával, illetve Balogné Béres Bettina szakápolóval, az obezitológiai részleg helyettes vezetőjével beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője, az obezitológiáról, vagyis az orvosi segítséggel elért tartós fogyásról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mi a legnehezebb, Bettina, ugye bizalom szót fel kell, hogy tegyem, mert ez az egyik kardinális része, amikor kikérdezik a beteget, vagy amikor egyáltalán ez a kapcsolat kialakul. Hát ugye mindenkinek van olyan példája az életéből, hogy bemegy a jó süteményt kilopni a spájzlón, amikor az anyuka a vendégeknek megsüti, és tehát ez nem csak gyerekkori stikli, hanem ez felnőtt korban is van, és különösen egy olyan ember számára, aki szeret enni, többször követel ilyen bűnt. Na de, hogyha oda megy segítséget kérni, akkor ezeket a bűnözéseket is el kell mondani, mert különben nem tudnak segíteni neki, nem?
Ez olyan érdekes, mert itt talán 90%-ban ez fel sem vetődik, mert ők nem éhesek.
Csak?
Nem éhesek, ők csinálják a tornát, és ezzel a indulóba 600 kalóriával soha nem panaszkodnak arról, hogy annyira, hogy ők ezt nem bírják ki. De természetesen ritka esetben azért előfordul, de nagyon ügyesen ők betartják, mert azért jönnek oda, hogy fogyjanak.
Soha nem.
Úgyhogy ők ezt mindig mondják, hogy nagyon félnek ettől, hogy fogják kibírni, de már az első két nap jelzik, hogy hihetetlen, hogy ők nem éhesek. Annyira elfoglalják magukat egész nap, fáradtak délutánra, úgyhogy nem is nagyon gondolkodnak ezen.
Így kell leszokni a dohányzással is egyébként, elterelni a figyelmet. Másfél percünk van, hogy az órára nézek. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy két dologra, hogy mit jelent ez a központány nyilvánítás felelősség szempontjából, meg hogy mi a véleménye például a főorvos úrnak arról, hogy felnövekvőben van egy olyan generáció, amelynek a tagjai sokkal-sokkal jobban vigyázzák az egészségüket, de ugyanakkor vannak olyan szélsőséges példák, hogy ott dekázzák maguknak a mindenféle bevitt tápanyagot. Szóval nem rabolom el az időt ebből.
Igen, értem. Tehát, mint említettem, a Semmelweis Egyetemnek a Tétény úti oktatókórháza, a Szent Imre kórház, hiszen a MOMOT-nak az elnöke és ennek a kórháznak az igazgatója irányította sok-sok évig az elhízás tudományt.
A Magyar Obezitológiai Mozgásterápia Társaságról igen, van szó.
Igen, így van. Bedros J. Robert professzor úr a főigazgató és egyben a MOMOT elnöke is. És hát olyan helyzetbe került az a kórház is, hogy egyszerűen nem tudtak már a színvonallal lejjebb menni a külső körülmények romlása miatt, és tudták, hogy nálunk egy nagyon hatékony és kiépített rendszer működik, és felkértek bennünket, hogy akkor vegyük át tőlük az országos centrum szerepet, és hogy akkor az egész ország területéről fogadjunk olyan betegeket, akiknek nem kis része valójában máig is, mint ambuláns vizsgálaton rajtuk keresztül megy át.
Tehát akkor létszámban többet jelent ez akkor.
Igen, önöknek, igen,
ugye?
Így van.
Nem nagyon fogja tudni kifejteni a fiatalokról a véleményét. Bírhatom az ígéretet egy másik beszélgetésre?
Csak egy mondat erről, hogy jól tudjuk, hogy mennyi vadhajtása van ennek a témának minden irányban, és valóban ez egy új beszélgetés témája lehetne.
Ez azt jelenti, hogy elvállalják majd, ugye? Ha idejük engedi.
A gondolkodási időt, ha megkapjuk, és hazar időnk.
Akkor igen, jelentkezni fogunk. Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba Balogné Béres Bettina és dr. Losonczy István főorvos úr. Én bízom benne, hogy folytatjuk majd a beszélgetést.
Köszönjük szépen a meghívást. Szépen.
Elhangzott egészségügyi percénkben dr. Losonczi István kardiológus főorvossal, illetve Balogné Béres Bettina szakápolóval beszélgetett az obezitológiáról, vagyis az orvosi segítséggel elért tartós fogyásról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-os főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegillongig burkolatfelújítást végeznek. A 35-ös és 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A 38-as főúton Rakamaz belterületén a 12-es kilométernél hídépítési munkálatok miatt mindkét irányba lezárták a külső sávot, így irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A Sajón, Gilincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt továbbra sem üzemel. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 23 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Rázsi András meteorológust. Ma tőled halljuk, kedves András, az időjárás előrejelzést. Jó reggelt kívánok neked!
Jó reggelt kívánok, fiam!
Ezt akartam mondani, de jó reggeli hangod van.
Hát, igen. Nem is annyira reggeli, hanem inkább olyan őszi vírusos elkapott. Így, ha már egyszer szünet van, akkor miért is ne?
Akkor jobbulást és gyógyulást kívánunk neked.
Köszönöm szépen.
És akkor kíváncsian teszem fel a kérdést egy meteorológusnak, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap folyamán.
Nos, hát láthatjuk, hogy felhőmentes nagyjából így az adás körzetünk pillanatnyilag, de hát nem marad ez így, ugyanakkor olyan, hogy is mondjam, teljes borultságra sem számíthatunk. Kissé mondjuk úgy, hogy változékonyabbra fordul, mert az égkép, de ugyanakkor a légmozgás mérsékelt marad, csapadékra nem számítunk, és olyan 15-17 fok között lesz majd a maximum hőmérséklet.
Ahogy néztem az előrejelzéseket, örömmel tapasztaltam, hogy kevés ilyen minden szentek és halottak napja van mondjuk az évek során, amikor ennyire, hát mondhatjuk úgy, hogy kellemes időjárásban van részünk és lesz részünk. Ebben reménykedhetünk, a 20 fok körüli csúcshőmérsékletek sem kizártak?
Hát a 20 fok körül is sem kizár, de nem ebben az ország részben, tehát az egy kicsit délebbre kell menni, de ugyanakkor valóban jelentős enyhülés következik be a holnapi naptól, és már ilyen 17-18, hát alulról az alföldi részeken akár már a 20 fokot is megközelíti, de azt mondom, hogy inkább ilyen 18-19-nél az adás körzetünkben mindenhol meg fog állni a hőmérséklet. Csapadékra nem számítunk, a légmozgás mérsékelt marad, nem fogja elfújni a gyertyákat a szél.
Időjárás szempontból akkor mondhatjuk úgy, hogy ideális körülmények lesznek ahhoz, hogy akár ha utazunk, akkor is szép időjárásban legyen részünk, és ha nem utolsó sorban a temetőben nyilvánítjuk ki majd tiszteletünket szeretteink sírjánál, akkor is kellemes körülmények vesznek majd bennünket, legalábbis abból a szempontból körül, ami az időjárás előrejelzést illeti.
Így van, teljesen jó lesz a hétvége, lehet nyugodtan utazni, nem fogja különösebben megzavarni se szél, se csapadék.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép hétvégét kívánok neked, és nem utolsó sorban akkor jobbulást, gyógyulást.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Viszont hallásra, szervusz.
Viszont hallásra, szia.
A nap verse. Gárdonyi Géza, útra készülés, részletek. Ha felülről látom majd ezt a földet, azt mondom rá, ne éljek rajta többet. Mindenkinek hull rája könnye, vére. Szülessen bár lágy hermelin haván, vagy útszélre vont koldústaigán, csak jajkiáltás kezdete s a vége. És mégis érzem, hogy e zöld pokolba lekívánkozom hébekorba. S főképp szeretnék egyszer minden évben erdőbe szállni, május közepében, mikor a fa már lomba öltözött, s a gyöngyvirág nyílt a füvek között. A gyöngyvirág. A fehér gyöngyvirág, ez az üde, alázatos virág, amelynek tiszta, szőzies havát, tündér álomba ejtő illatát, boldog mámorban úszva bámulom, szemem lehúnyva, hosszan csókolom. S ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenne, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt.
Gárdonyi Géza útrakészülés című versét Kelemen Csaba mondta el. Gárdonyi Géza 1863. augusztus 3-án született Agárd pusztán. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon és Pesten végezte, majd az egri érseki katolikus tanítóképző intézetben szerzett diplomát. 3 évig falusi tanító volt a Dunántúlon, katolikus iskolákban tanított, nyomorúságos körülmények között. Közben több lap is közölte kisebb-nagyobb rendszerességgel verseit, elbeszéléseit. 1885-ben a Pécsi Dunántúl című lap külső munkatársa lett, és még ebben az évben házasságot kötött Csányi Máriával. Az ifjú pár Győrben telepedett le, és itt indult el Gárdonyi igazi újságírói pályafutása. 1886-ban megindította a Tanítóbarát című lapot. Rövid pesti kitérő után a Győri Hírlap, majd a Szegedi Hírlap és a Szegedi Napló munkatársa volt. Ezután az Arad és vidéke munkatársa, majd Pesten a Magyar Hírlap rovatvezetője lett. 1892-ben külön vált feleségétől. 97-ben Egerbe költözött, ahol már csak az irodalomnak élt. Teljes elzárkózásra rendezkedett be, bár az irodalmi élettel nem szakította meg kapcsolatát.
Innen küldte írásait a Hét, az Új Idők és a Jövendő című lapok szerkesztőinek. 1910-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, 1920-ban a Magyar Írók Szövetségének elnökévé választották. Írt elbeszéléseket, verseket. Legnagyobb sikereit azonban történelmi regényeivel arattam, például az Egri csillagok, az Isten rabjai, vagy a Láthatatlan ember című regényeivel. Gárdonyi Géza 1922. október 30-án hunyt el Egri otthonában.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Az október 28-án kiadott pápai dokumentum a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulóját ünnepli. Ebben 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a dokumentum elképzeléseit, azt a jelenkor kihívásaira alkalmazva. A levél hangsúlyozza, hogy a nevelői karizmák nem rögzített formulák, hanem élő válaszok minden kor szükségleteire. Felidézve Szent Ágoston tanítását az igazi nevelőről, aki felébreszti az igazság és a szabadság iránti vágyat, a pápa áttekinti azt a hagyományt, amely a szerzetesi közösségektől a kolduló rendeken át a ratio studiorumig terjed, ahol a skolasztikus gondolkodás találkozott az ignáci lelkiséggel. Felidézi olyan nevelők hozzájárulását, mint Kalazanci Szent József, Lászáli Keresztelő Szent János, Szent Marcellin Champagne és Boszkó Szent János, akik mindegyike sajátos nevelési módszereket fejlesztett ki a szegények és a peremre szorultak szolgálatában. Kiemeli a szerzetes nők és világi nők, köztük Vicenta Maria López y Vicuña, Francesca Cabrini, Josephine Bakita, Maria Montessori, Catherine Drexel és Elizabeth Ann Seton úttörő tanúságtételét is, akik kiterjesztették a lányok, a migránsok és a hátrányos helyzetűek oktatásához való hozzáférést. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelki pásztorok és a civil társadalom mind részt vesznek. Emlékeztet Szent John Henry Newman gondolatára, akit ma Aquinoi Szent Tamás mellett a nevelés világa társvédő szentjének neveznek, mint az intellektuális szigorúság és a nagy emberség egységének modelljére. A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására, az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek pedig legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják. A tanítást, teszi hozzá Leó pápa, a szolgálat hivatásaként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, az igazságosságot az irgalmassággal összekapcsolva. Az apostoli levél megerősíti 6. Pál figyelmeztetését, miszerint a nevelést nem szabad funkcionális képzésre vagy gazdasági termelékenységre redukálni. 14. Leó pápa szerint a nevelésnek az emberi méltóságot és a közjót kell szolgálnia. Egy személyt nem lehet mérhető készségek halmazához vagy kiszámítható digitális profilhoz kötni, hanem egyedi, arccal, történettel és hivatással rendelkező egyénként kell felismerni. Nosztalgiázás nélkül a pápa határozottan a jelenben helyezi el gondolatait. Az állócsillagok képével írja le a nevelést irányító elveket, és hangsúlyozza, hogy az igazság a szeretett közösségben fedezhető fel, hogy a szabadság felelősséget von maga után, és hogy a hatalmat szolgálatként kell gyakorolni. A katolikus nevelést arra szólítja fel, hogy építse újjá a bizalmat egy olyan világban, amelyet félelem és megosztottság jellemez, ápolva az összetartozásban osztozás érzését, amely elősegíti a népek és nemzetek közötti testvériséget. 14. Leó pápa a perui Csiklájó egyházmegyében töltött évekre emlékezve a nevelésről, mint fokozatos növekedési útról elmélkedik, amely odaadáson és kitartáson alapul. A katolikus iskolákat olyan közösségekként mutatja be, ahol a hit, a kultúra és az élet harmonikusan egyesül. A technikai korszerűsítések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a kortárs kihívásoknak megfeleljünk, hanem a megkülönböztető képesség és a látásmód koherenciájára van szükség. A nevelő tanúságtétele mind intellektuális, mind lelki értelemben ugyanolyan fontos, mint az osztálytermi oktatás, ezért a tanárok tudományos, pedagógiai, kulturális és lelki képzését a katolikus nevelés küldetésének elengedhetetlen részeként írja le a Szent Atya apostoli levelében. A pápa megerősíti, hogy a család továbbra is a nevelés első és alapvető helyszíne. Más intézmények segíthetik, de soha nem helyettesíthetik. A családok, az iskolák és a tágabb közösség közötti együttműködés elengedhetetlen, amely a meghallgatáson, a közös felelősségvállaláson és a kölcsönös bizalmon alapul. Egy összekapcsolódó világban a képzésnek is összekapcsoltnak kell lennie. A pápa a plébániai és egyházmegyei iskolák, egyetemek, szakmai intézetek, mozgalmak, valamint a digitális és lelkipásztori kezdeményezések közötti fokozottabb együttműködésre ösztönöz. Megjegyzi, hogy a módszerek vagy struktúrák közötti különbségeket erőforrásoknak, nem pedig akadályoknak kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak egy koherens és gyümölcsöző egészhez. A jövő az együttműködés növekedését és a célok egységét igényli, mutat rá apostoli levelében 14. Leó. A dokumentumban hangsúlyozza, hogy az átfogó nevelés egyesíti a személy minden dimenzióját, és a hitet nem egy további tantárgyként, hanem lélegzetként kezeli, amely életet ad minden tanulásnak. Így módon a katolikus nevelés egy átfogó humanizmus veteményesévé válik, amely válaszolni tud korunk sürgető kérdéseire. A pápa ezt egy konfliktusok és erőszak által megsebzett világban helyezi el. A békére nevelés nem passzív, hanem aktív. Elutasítja az agressziót, a kiengesztelődésre tanít, valamint az irgalmasság és az igazságosság nyelvét ápolja. Ezt a küldetést Leó pápa összeköti a társadalmi és a környezeti igazságosság összekapcsolásának szükségességével, emlékeztetve az olvasókat arra, hogy amikor a föld szenved, a szegények szenvednek a legtöbbet. A nevelésnek tehát olyan lelkiismeretet kell nevelnie, amely képes a helyes, nem pedig csupán az előnyös választására, illetve a fenntartható és egyszerű életmód előmozdítására. A II. Vatikáni zsinat tanítására hivatkozva 14. Leó pápa óvaint attól, hogy a nevelést a piaci logikának vagy a pénzügyi érdekeknek rendeljük alá. Felszólít a technológia felelősség teljes használatára, amelynek gazdagítania kell a tanulást, nem pedig gyengítenie a kapcsolatokat vagy a közösségi életet. Óva int a pusztán technikai hatékonyságtól, amelyből hiányzik a lélek és a szabványosított tudástól, amely elszegényíti az emberi szellemet. Megjegyzi, hogy egyetlen digitális rendszer sem helyettesítheti azokat az emberi képességeket, amelyek a nevelést teljes mértékben élővé teszik, a képzeletet, a művészetet, a kreativitást, az empátiát, sőt, még a hibákból való tanulás hajlandóságát is. A mesterséges intelligenciát és a digitális környezeteket az etikai reflexiónak és az emberi méltóság, az igazságosság és a munka értékének figyelembevételének kell vezérelnie. Ferenc pápa is a globális nevelési megállapodás örökségére építve 14. Leó pápa a három jelenlegi prioritást határoz meg. A belső élet ápolása, amely válaszol a fiatalok mély értelem iránti keresésére, egy humánus digitális kultúra kialakítása, amely az embert helyezi az algoritmus elé, és az új nemzedékek nevelése a béke, a párbeszéd és a megbékélés útján. Egy új nevelési kultúrára szólít fel, amelyet az együttműködés jellemez a rivalizálás helyett, és a közös ítélőképesség a merev hierarchia helyett. A levél végén arra kéri a pedagógusokat, hogy gyógyító nyelvet használjanak, legyen nyitott és megkülönböztető szívük, bátran és nagylelkűen nézzenek szembe a mai kihívásokkal. A pápa elismeri a jelen valódi nehézségeit, a túlzott digitalizáció okozta széttöredezett figyelmet, a törékeny kapcsolatokat, a társadalmi bizonytalanságot és az egyenlőtlenséget. Ezekkel a fenyegetésekkel szemben a befogadás és az evangéliumi ingyenesség szellemét sürgeti, amely az igazságosság és a szolidaritás konkrét cselekedeteiben fejeződik ki. Amikor a nevelés szem előtté veszi a szegényeket, elveszíti a lelkét. Zárul 14. Leó pápa új apostoli levele, amelynek címe Rajzoljuk meg a remény új térképeit.
Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. A Szentszék a napokban ismertette 14. Leó pápa november 27-e és december 2-a közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját. Bemutatták továbbá a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is. A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött ívelő hidat ábrázolja. Az Égei-tengert a Márvány-tengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Legnagyobb városa Kanakkale, innen kapta nevét a 2017 és 2022 között épült híd is. Ahogy a két földrészt a híd, úgy köti össze Krisztus Istent az emberiséggel. A híd alatt fodrozódó hullámok a keresztvizet idézik és az Izniki tavat. Iznik az ókori Nice a mai neve. Itt találkozik Leó pápa az ortodox testvérekkel az 1700 évvel ezelőtti zsinat emlékére. Jobb oldalon magasodik a 2025-ös szent év keresztje, balra fönt pedig három egymásba fonódó kör jelképezi a szent háromságot. Mellette az út mottója: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A kör Isten egyediségét szimbolizálja, a híd az egy hitet, ami összeköti a népeket. A hullámok a keresztséget, ami újjáteremti Isten gyermekeit, arra ösztönözve, hogy építsük a testvériséget és a párbeszédet kelet és nyugat között.
Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára.
Henri Boulard, jezsuita szerzetes, írt egy rövid könyvet ezzel a címmel: Mama, viszont látjuk egymást. Ebben a könyvben leírja, hogy amikor édesanyja halál híréről értesült, vonatra szállt és hazament. Édesanyja holttestét ott látta az ágyon, és amikor megérkezett, az őt körülállók kimentek a szobából. Nézte édesanyja kihűlt testét, és beszélgetni kezdett vele. Mama, te most hol vagy? Miért nem kérded azt, amit mindig kérdezni szoktál, amikor bárhonnan hazajövök? Éhes vagy, fiam? Mit készítsek neked? Van-e étvágyad? Mama, miért nem nyitod ki a szemedet? Miért nem mosolyogsz? Így zajlott a monológ, miközben folytak a könnyei. Ezek a könnyek azonban, vallja magáról a szerzetes, nem a fájdalom és a kétségbeesés könnyei voltak, hanem a szereteti. Mert tudta, hogy édesanyja él, és nem halhat meg, hiszen mindenki magában hordozza az örökkivalóságnak azt a szikráját, ami elpusztíthatatlan. Mindannyiunk szívében ott van a kínatkoztatás, amit nem is kell leírni, hanem érezzük. Édesanyám, édesapám, testvérem, jó barátom, te nem haltál meg. A halál illúzió, a halál átmenet. Amikor a nap lenyugszik a horizonton, eltűnik egy időre, aztán viszont látjuk újra. Őseink és az egyiptomi fáraók is tudták már Jézus Krisztus előtt, hogy a halál átmenet, a halál átalakulás és metamorfózis. Átmenet a másik szobába, ahova mindannyian átmegyünk. Élet és halál így ölelik át egymást. Élet és halál átölelik egymást. Nincs igazi élet a halál tudata nélkül. Sőt, a fizikai halál előtti meghalásokkal készülget az örök élet, amely élet Istennel és Istenben. Isten ugyanis nem a holtak istene, hanem az élőké. Ha annak tudatában élek, hogy Isten az élők istene, akkor egész biztos, hogy ennek a tudatos életnek minimum három gyümölcsét tapasztalni fogom. Az első az, hogy növekszik bennem a felelősségérzet, vagyis rádöbbenek arra, hogy nem engedhetek meg magamnak bármit. Mások is élnek mellettem. S nem csak élnek mellettem mások, hanem élni fognak mások utánam is, ahogy előttem is éltek. Felelősnek érzem magam szavaimért, tetteimért, sőt gondolataimért is, mert az előbbiek az utóbbiból származnak. Gondolataimat igazán Isten jelenlétének tudatosításában leszek képes megtisztítani, pontosabban hagyom, hogy ő tisztítsa meg. Ez nem zárja ki a szakmai tudást sem, sőt, a kettő együtt tud igazán működni. Ha hiszek Isten jóságos és gyógyító jelenlétében, akkor fokozatosan tisztulok. A felelősségteljes élet így növekszik bennem, s akkor ennek következményeként figyelmes életet élek. Ez a második gyümölcse a tudatos életnek. A figyelem, amely azt jelenti, hogy nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is kezdek figyelni. Ez amolyan belső figyelem. Hallgatom, hogy mit sugall bensőmben a bennem is lakozó Isten, hiszen a mindent és mindenkit felülmúló Isten nem csak bennem, hanem, ha tetszik, hanem másban is lakik. A figyelem is fejlődik, ha hallgatok a szívemre, és nem agyalom túl az életet. Ha túl sokat elemzek, félő, hogy hit nélkül megyek a mélységekbe, és akkor beleszédülök azokba. Harmadszor aztán a figyelemhez fegyelem is szükséges. Önfegyelem elsősorban. Ha figyelek magamra a belső csendben, másokra is figyelni fogok. Ha figyelek magamra és bevallom kínos dolgaimat, elsősorban magamnak, akkor erősödik a fegyelem is. Fegyelmezni fogom magamat. S ha jó az önfegyelem, másokra is figyelek, és szeretettel fegyelmezek, ha szükséges. Felelősség, figyelem és fegyelem. A tudatos élet hozadéka ez a három valóság. És akkor jobban értem és élem az evangéliumi mondatot, Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Többen mondták már ránk, keresztényekre, ti nem ünnepelitek a hitet, hanem gyászoljátok. Sajnos sokszor a valóság ezt igazolja. Szomorúak vagyunk a templomban, szomorúak vagyunk az utcán, szomorúak vagyunk mindenhol, s pedig életünkben nem is történt igazi tragédia. Forgunk önmagunk körül, s nem veszük észre a világban tapasztalható örömöket is. Ez egyértelműen arra utal, hogy a mi Istenünk már régen nem az élő Isten. Legalábbis számunkra nem az. Mert ő attól még él, ha mi hátat fordítunk neki, s a sötétséget látjuk és éljük meg. Nem véletlenül állapította meg Nietzsche, hogy Isten halott. Talán láthatta a körülötte élő szomorú keresztényeket, akik már nem tudnak örülni megváltottságuknak. A Jézussal való találkozás, életünk különféle Isten élményei megerősítik bennünk a feltámadásban való hitet. Azt a hitet, amely a feltámadás tényét nem tolja a halálon túlra, hanem már itt hirdeti, saját életével, példájával, magatartásával. Mindenki meghal, de nem mindenki él, fogalmazza találóan Kovács Ákos az énekes egyik dalában. Rajtam látják, hogy Istenben nem él. Elkezdek igazán élni.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Halottak napjára, Élet a halál előtt címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 12:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ismét egy szombati napon tett Jézusi csodáról olvasunk a mai evangéliumban. A helyszín egy farizeus háza, ahová vendégségbe érkezik Jézus. Annak ellenére végez gyógyítást, hogy előre látja, farizeus vendéglátói rosszallásukat fogják emiatt kifejezni. A leírás szerint Jézus elébe megy a vitának, előre megmagyarázza tettét, s ellenfelei szóhoz sem jutnak. Sem a csodatétel előtt, sem utána nem tudnak indokot mondani, amiért ne lehetne megtenni a gyógyítást. Szívük mélyén bizonyára ők is érzik, hogy a törvényekhez való végletes ragaszkodás könyörtelenségre vezeti az embert. A csoda ebben az esetben is azt tanúsítja, hogy egy irgalmas cselekedet megtételét nem akadályozhatja meg egy törvényi előírás. Az irgalmasság gyakorlása ugyanis olyan törvény, amely felette áll a nyugalomra vonatkozó szabályoknak. Az irgalmas cselekedet ugyanakkor Isten jelenlétéről tanúskodik a világban. Jézusnak éppen az a célja, hogy ezt az isteni irgalmasságot ne csak szavaival hirdesse, hanem tetteivel is tanúsítsa. Jézus bűnbánatra szóló szava felhívás, hogy visszatérjünk az irgalmas atyához. Isten segít a bajban lévő vagy betegségtől szenvedő emberen, az isteni irgalmasságnak pedig nincs határa, nem korlátozhatja semmiféle törvény. Ezt az irgalmas jóságot kellene nekünk is szüntelenül gyakorolnunk ahhoz, hogy Isten tetszését elnyerjük.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekeskönyv 229-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amelynek kezdősora így hangzik: kezdődik az ének az Úr fölségének. Majd a 126-os számú éneket énekeljük, ó áldott Szent Istenem, kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 152-es számú ének éneklésével, amely így kezdődik: ó Jézus, emlékezni rád! Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent vagy Uram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna, 229-es, 126-os és 152-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.